nem tanulható ismeret, hanem az ember lényében eleve jelenlévő felismerés. Annak tudása, hogy ki ő valójában. Aki ehhez a belső forráshoz visszatalál, az túlmutat a félelmen, a veszteségen és a múlandóságon. Vörös szerint az ilyen ember számára az élet és a halál már nem végzetes hatalom, csupán a felszín eseményei. A lényeg érintetlen marad. Ez a belső meghódítás nem elszakít a világtól, hanem megerősít benne. Nyugalmat, tartást és szabadságot ad. Vörös üzenete ma is időszerű. Aki önmagát ismeri, azt a világ már nem tudja megtörni.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Jelenlét. Roma közéleti magazin.
Devrisara Kaptumé Romali, Noroksi Szenetácsi Buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Egy falu, amely hisz önmagában. Tarna Zsadány története, ahol Botos Péter Adrián polgármester számára a közösségépítés a legfontosabb küldetés. Aki a gyerekházba belép, az egy életre szóló élményt kap. Meséli Pusztainé Bártfai Edit, a Józsefvárosi Biztos Kezdett Gyerekház vezetője. Itt minden generáció megtalálja a számítását, mondja Botos Péter Adrián, Tarna Zsadány roma származású polgármestere, aki 2024 óta vezeti a községet. A most következő beszélgetés a kitartáson, a lokálpatriotizmuson és a közös értékteremtés folyamatán keresztül ad képet egy kis település életéről, ahol a közösség jövője az egyéni felelősségvállaláson és az összefogáson alapul. Botos Péter Adrián polgármestert és Csík Ferenc írót hallhatják. Horváth Éva riportja következik.
Mindig is szerettem volna a közösségért tenni. Gyakorlatilag ezelőtt civil szervezetekkel dolgoztam, és azt gondoltam, hogy egy szinttel föntebb lépek, és szeretnék polgármesterként is maradandót alkotni a település számára. Az én generációmnak van itt az ideje véleményem szerint a változást elhozni Tarna Zsadányra, és amikor indultam választáskor, a csapatomat is meghatározó tényezőként úgy állítottam össze, hogy ez a generáció legyen, ami az én generációm, mert azt gondolom, hogy mi tudunk alkotni jelen pillanatban Tarna Zsadányon azzal, hogy a települést fejlesztjük, építjük és szépítjük. A település szerkezetét megnézem, akkor egy centrális helyen vagyunk, könnyen megközelíthető akár Budapest is, gyakorlatilag Miskolc is másik irányba, de hogyha a közösséget nézzük, akkor Tarna Zsadány hírneve mindig egy nagyon jó közösségnek mondható. Végül is itt minden generáció megtalálja a saját számítását. Településen a dolgozók az két része osztanám, van ugye a közmunkaprogram gyakorlatilag, ott 62 ember van, és van a helyi cég, ahol megint azt tudom mondani, hogy kb. Egy ilyen 30%-os foglalkoztatottság van a helyi lakosokat tekintve.
Milyen számú roma közösség él itt?
1300 fős a település összlakosság, és mondhatom, hogy 90%-ban romák laknak.
Sziasztok, gyerekek!
Sziasztok!
Polgármester úr elhozott minket a helyi óvodába.
Így van, 82 kisdiák van az oviban. Nagyon büszke vagyok rá, mert a többségi társadalom és a kisebbség együtt dolgozik, és hála Istennek egy nagyon jó családias légkörbe találhatjuk magunkat.
Milyen háttérből jönnek ide?
Többségében a település az halmozott a hátrányos helyzetű. A családok megélhetése nagy mértékben függ az önkormányzattól, mivel nagyon sokan sajnos közmunkaprogramon dolgoznak, de nagyon jó jelek vannak arra, hogy a valós munkavilágában is törnek ki a szülők, és próbálnak többen elhelyezkedni. Itt nem érzékelhető az óvodában Én azt gondolom, köszönhetőleg a kollégáknak az, hogy a gyermekek különböző életszínvonalból lennének, mert mi megpróbáljuk gyakorlatilag megadni mindenkinek ugyanazt a lehetőséget a rendszerben.
Gondolom, hogy helyi emberek vannak a konyhán.
Teljes mértékben büszke vagyok rá, igen. Abszolút kiveszik a részüket gyakorlatilag a konyhán. A szakácsunk az roma származású, büszkén mondom, képezi magát folyamatosan. A konyhai kisegítők roma származásúak, úgyhogy hála Istennek, igen, abszolút jól működik a konyhánk is.
Látom, a kisfiad is ide jár az óvodába.
Igen, igen, abszolút, és büszkén mondhatom, hogy generációkat meghatároz az óvoda, mert még az én édesapám is ide járt.
Szolgáltatások érhetőek el itt a településen?
Nagyon büszke vagyok arra, hogy számtalan olyan újítás, olyan szolgáltatást tudott a településen újra gyakorlatilag felszínre kerülni, mint például egy bankautomata, ami nagyon sok olyan település lakos érdekét kiszolgál, akinek nincsen autója például, vagy már idősebb a településen föl tudja venni a pénzét, vagy akár mondhatom a postaszolgáltatást, amit sikerült visszaállítani. Polgármesterként egyébként az első dolog volt, amit visszaállítottam. Itt is ugye az idősebbekre gondolva, nagy családosokra, vagy akinek nincs autója.
Milyen újításokat vezettél még be a polgármesterséged alatt?
A település arculatában egyébként vannak olyan újítások, amelyek például régi közparkoknak a visszaállítása, ami most a Start közmunkaprogramban fog megvalósulni, vagy akár mondhatom azt, hogy olyan közösségi terek helyreállítása, mint például a teleház, de egy labdarúgó pálya van, egy műfüves pálya, ott is a közösség érdekét próbálom szolgálni, közösséget összekovácsolni, vagy akár a védőnői szolgálat felújítása gyakorlatilag, az is a közösség érdekét, ott az édesanyákat próbálom megszólítani. Próbálom a civil szervezeteket gyakorlatilag támogatni.
Gondolom, hogy az nagyban segíti a munkádat, hogy ismered a helyi embereket.
Igen, egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy 100%-ban a képviselőtestület, és én is, mint polgármester, több generációkra visszamenőleg a településen élünk, és ez nagyban természetes. Azt gondolom, hogy egy ilyen településvezetőnek, aki a saját településén próbál dolgozni és tenni érte, annak nagyon nagy előnye, ha itt lakik, így van. Elhoztalak benneteket most egy helyi vállalkozóhoz. Miért még polgármester lettem, programomul tűztem ki azt, hogy helyi vállalkozókat fogunk támogatni.
Ezt miért tartottad fontosnak?
Azért, mert ez a településen élők színvonalát is tudja emelni, valamint a település megítélését is, hogyha több helyi vállalkozó van, a családok életminőségét is tudja javítani. Én azt szeretném a jövőben, hogy egyre több helyi vállalkozó legyen, és ne csak mondjuk az élelmiszeriparban, legyenek akár olyan büfésautók, legyenek akár olyan cukrászdák, vagy legyenek olyan kocsmahelyiségek, ahol a közösség össze tud kovácsolódni, és a mindennapokban tudnak találkozni. Ugye itt vannak olyan emberek, akik eljárnak dolgozni például Budapestre, és nagyon fontos nekik az, hogy itt helyben tudjanak akár reggelit maguknak vásárolni, 5 órától mondjuk nyitva vannak, 5 órakor már mennek a lakosok, aztán, hogyha nyári időszakot nézzük, akkor egy kitolt időszakban, egy 7-8 órás időszakban gyakorlatilag itt tudnak helyben vásárolni.
Piac van itt?
Wow. Igen, járnak ide más településekről egyébként, portékákat árusítani, vannak, akik ruhákat árusítanak, vannak, akik édességeket árusítanak. Szomszédban lévő településen a mezőgazdászok, akik megtermelik gyakorlatilag a zöldségeket, lejönnek és árusítják a településen. Egyébként valahol ez a bolt azt a célt is szolgálja, hogy ezeket egy helyen meg tudják kapni, és helyben a tőkét tudják forgatni. Amit itt megtermelnek gyakorlatilag a mezőgazdászok, azok itt esetleg fölvásárolják lorettáik, és akkor itt tudják krumpli, gyakorlatilag zöldség, vagy gyümölcsök, szezonális gyümölcsök. Én sarkalom őket arra, hogy a helyi termelőktől vegyék meg ezeket az árukat mindenféleképpen.
Mesélj egy kicsit a családodról.
6 vagyunk testvérek gyakorlatilag, 3 féltestvér és 3 édestestvér. Édesapám az nekem egy meghatározó példakép. Szinte belőle merítem a mindennapi erőt néha. Együtt dolgozom vele az önkormányzatnál, ő a legidősebb dolgozó az önkormányzatnál, ő most jelen pillanatban raktárosként dolgozik az önkormányzatnál, de ami nagyon fontos, az a tudat, hogy ez a település a miénk, az onnan is fakad, hogy ő írta meg Tanasadány történetét. Tehát ő abszolút generációkra meghatározó tényező a településen. Mindenki a legfiatalabban le tud ülni, a legidősebb korosztályig, és mindig megtalálja a közös hangot. Én ezt a szemléletet próbálom próbálom továbbvinni, és ezt a szemléletet próbálom a gyermekemnek is továbbadni, és a családomat abszolút ezt határozza meg.
A nagyzsalányon születtem egy kis vályoggunyhóba. Nagy volt akkor az összetartás a roma társadalomban, még akkorában, amikor születtem, 57-ben születtem. Cigány telepen nőttem fel, ott éltem a legénykori életemet le. Akkorában nem volt munkája a cigány embereket, tapasztani jártak, vályokot verni, meg zenészek voltak. Sok zenész volt Zsalányon, most sajnos kihaltak a zenészek. Hát talán nincs is egy se. Híres zenészek voltak, jó zenészek voltak, temetéseken, lakzikban, keresztelőkben, kocsmákban jártak. Nagyon ment akkor az élet, de a szegénység összetartotta a cigányságot.
És ön mivel foglalkozott, Feri bácsi?
Amikor kiártam az iskolát, vasbetonszerelő volt a bátyám, abból jártam, utána lakatos heggesztőként kitanultam a szakmát, és verseket írok. Gyerekkorom óta verseket írok, több verses kötetem megjelent, nyertem egy európai díjat is.
De ha jól tudom, akkor nem csak verseket ír, nem, hanem Tarna Zsadány történetét is. Igen, elkezdték megírni Botos József úrral.
Igen, a Botos József az a Tarna Zsadány történetét, és kutattunk nagyon sokat, több mint 15 éve, vagy 20 is van talán. Írtunk Tarna Zsadányon a halottak könyvéből, ki milyen betegségben halt meg, ki temettette pap, milyen származás, honnan származunk. Akkor írtunk az iskolába, aki legelőttől roma betette a lábát az iskolába, az megvan, mikor született, szüleit hogy hívják. Tehát írtunk ezeket, nagyon sokat dolgoztunk Tarna Zsadány történetén.
Miért tartották ezt fontosnak, hogy megírják?
Azért tartottunk fontosnak, mert Tarna Zsadány már nagy egyrészt a cigány, sőt majdnem mind, és nincs olyan, aki ezt leírja, vagy megírja, vagy ezt a történetet továbbadja. Nagy ambícióval indultunk neki Botos Józseffal, nagyon sokat dolgoztunk, nappallát éve, támogatás nélkül önerőbű.
Mikor jöttek be a cigányok a faluba?
Hát könyv szerint mondom, az 1700-as években jöttek be, és 3 cigányasszonytól származik az egész Zsadány. Hát persze utána jöttek be, meg vándoroltak be.
Tehát 3 nagy családtól?
3 nagy család, így van. Tehát nagy volt az összetartás. A magyarok meg a cigányok között. Tehát egymást segítettünk. Cigányok munkával, ahol tudtak segíteni. Például cigánytelepen laktunk, volt az a tó. És ott laktunk a vályok gödör szélein. Ott építettünk ilyen sárból, ilyen vályokból kisebb házakat.
Ma milyen az élet itt Tarna Zsadányon?
Egyre többen járnak dolgozni, egyre több diplomás van. Már szakmanélkülnek is nagyon vannak.
És mit szól, hogy cigány ember a polgármester?
Hát a polgármester ahol tud segíti a sportot, segíti a tovább tanulásokat, indít tanfolyamokat, indít. Ezek a dolgok, amiket így csinál, nagyon nagy ambiciózus embert ismertem meg benne, nagyon-nagyon. Fiatal ellenére elképesztően nagy dolgokra képes. Még egy ilyen polgármester nem volt cigány, magyarban se, de ilyen nem volt.
Menjünk be, és megmutatom a második otthonomat. Itt vannak a kollégáim, akikkel a nap több részét eltöltöm. Majdnem ugyanannyit, mint otthon. Bemutatnám a gazdálkodó részt és a pályázatkezelő részt. Balázs Nikolettot megörököltem, még az előző polgármesterből nagyon büszke vagyok, hogy itt maradt is, hogy velem dolgozik együtt. Molnár Sándor kollégám kezeli a pályázatokat gyakorlatilag. Nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be, mert a rengeteg újítás és a település fejlesztés az ő kezén keresztül megy át gyakorlatilag.
Sok mindent sikerült pályázati pénzekből szépíteni, meg felújítani?
Ebben a másfél évben igen intenzíven tudtunk dolgozni, hála Istennek. Közösségi terek újultak meg, valamint olyan közösségi szolgáltatásokat, mint például a falugondnoki szolgálat, vagy például az időskorúak ellátását. Önnak köszönhetően egy falubusz sikerült gyakorlatilag most egy közel 20 millió forintos pályázatot elnyerni, ami ugyancsak Sándornak köszönhető, mert az adminisztratív feladat nélkül ez nem valósulhatna meg. Most jelen pillanatban a szociális osztályon vagyunk. Itt ez az osztály nagyon fontos a település számára. Itt megy át ugye a gyermekvédelmi támogatások, a szociális támogatások gyakorlatilag. Itt egy személyes kötődést meg szeretnék említeni, amire nagyon büszke vagyok. Dobi Andrea volt az én óvónőm, és hála Istennek, igen, a pályám innen indult el gyakorlatilag, és külön büszke vagyok arra, hogy vele dolgozhatok együtt, egy megtiszteltetés számomra, hogyha szabad így fogalmazni. Elhoztalak benneteket a Magyar Máté Szeretett Szolgálati jelenlét pontjára, szerves része a településnek. Az önkormányzatot nagyon sok mindenbe ki tudják egészíteni, mind szociális részen, akár oktatás részen, egészségügy terén, úgyhogy nagyon fontos a jelenlét pont tanúsadánya. Fontos is egyébként szerintem az, hogy egy ilyen szervezet, egy ilyen múltú és ilyen jelenű szervezet, aki ennyi generációt át tud ölelni gyakorlatilag a településen, hogy jó kapcsolatot ápoljon a helyi vezetőkkel, konkrétan nem csak a polgármester, hanem minden egyes képviselőtaggal, vagy akár apparátus dolgozókkal. Elengedhetetlen egyébként a hatékonyság szempontjából is az, hogy nem működjünk jól, és nem működjünk mindennapos szinten együtt.
Ezt gondolom, hogy ezt a helységet is az önkormányzat biztosítja?
Így van. Így van, így van.
Tehát azzal is hozzátok.
Így van, ez teljes mértékben önkormányzati ingatlan.
És egyébként a polgármesterség előtt te mit csináltál itt?
Én egy környezetvédelmi cégnél voltam karbantartó, és ugye, mint említettem, már két civil szervezetet, egyesületet vezettem természetesen, és azon belül is próbáltam tevékenykedni. Sport területén is van egy kazánkezelői Európai Uniós minősítésű végzettségem, úgyhogy én is az építőiparban is dolgoztam előtte, voltam egy egyszerű
munkás. Kétkezi munkás is voltál.
Így van, természetesen.
Meg én azt láttam ott, hogy
persze a labdarúgás, igen, én is fociztam a szomszédos településen, gyakorlatilag leigazolva. Itt is van nagyon jó sportoló, vannak nagyon jó kultúráltápoló táncosok, vannak itt gyakorlatilag akik zenészek, úgyhogy ezt próbálom úgy egy csokorba összefogni.
Mi az, amit igazából el akarsz érni itt a településen?
Nyilván szeretném azt, hogy a generációk, következő generációk az oktatás szempontján fejlődést tudjanak mutatni. Ezáltal ergo párhuzamosan, hogyha az iskolákat le tudják tenni, akkor olyan munkahelyeken tudjanak munkát vállalni, ahol a családoknak biztos egzisztenciát tudnak megalakítani, meg hát a település arculatát azt mindenféleképpen szeretném megváltoztatni.
Látsz itt jövőt a fiatalabb generációnak?
Mindenféleképpen, de ez közös munka. Tehát tenni kell nekik is érte. Én hiába hozom el a változást gyakorlatilag, hogyha ők nem egy befogadó közösség, de én azt látom most jelen pillanatban, hogy egy befogadó generáció nő fel tanúsadányon mindenféleképpen.
És azért tanulnak itt a fiatalok? Tehát vannak, akik mondjuk már főiskolára, egyetemre eljutnak?
Igen, vannak, és ami a pozitív az én részemről, amit megfigyelek, hogy nem csak tizenévesek kezdtek el tanulni, hanem akik a múltból nem tanultak, azok is elkezdtek egyfajta változást, és büszkén tudom azt mondani. Én 2022-ben egy oktatási reformot kezdtem el. Tehát én is gyakorlatilag 32 évesen érettségiztem, jelen pillanatban Miskolcon tanulok az egyetemen, és én próbáltam ott annál az oktatási központnál, ahol vagyok, kiépíteni egyfajta kapcsolatot, és van, aki most 50 évesen érettségizik. Úgyhogy próbálok példát mutatni a fiataloknak, hogy nem csak fiatalon lehet tanulni, sosem késő, van egy arany szabály, ezt tudjuk mindannyian, hogy tanulni sosem késő, és mindig kifizetődő. Én ezt a szemléletet próbálom építeni a lakosokba abszolút.
Budapest CV-ben a 8. kerületben működő biztos kezdett gyerekház a 3 évesnél fiatalabb kisgyermeket nevelő családokat várja, ahol a szülők a gyermekeikkel együtt vehetnek részt a foglalkozásokon, biztosítva a szabad játék lehetőségét is. A hetente ismétlődő foglalkozásokkal, illetve külső szakemberek részvételével biztosítja az intézmény a gyermekek fejlettségéhez igazodó komplex fejlődési programot. A foglalkozáson való részvétel ingyenes. Mindenről Pusztai Bártfai Edit, a gyerekház vezetője mesél. Milyen céllal alakult meg az intézmény?
Üdvözlök mindenkit! Én a budapesti gyerekháznak vagyok a vezetője, mert hogy Magyarországon nem ez az egy intézmény működik, hanem több mint 150 gyerekház működik az országban. Budapesten egyébként ez az egyetlen. És hogy miért jött létre? Hát ennek egy egészen 2000-es évek elejé múltja van. A biztos kezdett programnak az volt a célja, hogy segítsen azoknak a gyerekeknek, akik hátrányos helyzetű családokba születnek bele, ezért eleve hátrányokkal indulnak az életben, és egy a legkorábbi életszakaszban kapjanak segítséget. Akár a fejlődési megtorpanásokban, akár a családon belüli megsegítésben, úgy, mint mondjuk egy ingergazdag környezet biztosításával, vagy akár a szülő-gyerek közötti kapcsolatnak a megerősítésével. Mert hogy én azt gondolom, hogy az az egésznek a célkitűzése, hogy egy biztos alapot kapjanak a gyerekek ahhoz, hogy biztos jövőjük lehessen később.
Hozzátok ugye 0 és 3 éves kor között mehetnek a gyerekek. Ti egy picit, ha mondhatjuk ezt, a játszóház és a bölcsödek között vagytok. Szervezetileg a Józsefvárosi Egyesített Bölcsödékhez tartoztok, de annyiban más ez, mint egy bölcsöde, hogy itt végig jelen vannak a szülők a foglalkozásokon. Így a kettő közt kell ezt elképzelni, hogy foglalkozások vannak, kicsit irányította programok is, szabad játék, de végig mindkét szülő is akár ott lehet.
Igen, tökéletesen elmondtad. Amikor egy anyuka bejön hozzánk, aki még nem járt nálunk, akkor szoktam is neki azt mondani, hogy úgy képzeld el ezt a helyet, mint egy bölcsi és egy játszóház. És hogy pont abból a jellegéből adódik ez a kettő. Egyrészt, hogy mi ugye a Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék tagintézménye vagyunk, és alapvetően a programban résztvevő gyerekek, a 3 éven aluli korosztályba tartozó gyerekek, és igyekszünk úgy felépíteni a programjainkat, a foglalkozásainkat, illetve a napirendünket, ami ennek az életkornak megfelelő. És hát abból a jellegéből, hogy a szülő végig jelen van a gyermekkel, ebből kifolyólag pedig van az a jellege, hogy mint egy játszóház működik. Nyilván itt megvannak, ahogy mondtad te is, a szabadjáték tevékenységek, a foglalkozások, ami ebben az életkorban nem igazán nevezhető irányított foglalkozásnak, de valamennyire mégis egy szervezett tematika szerint működik. Én azt szoktam mondani, hogy felkínáljuk az együtt játszás lehetőségét, az együtt tevékenykedésnek a lehetőségét, és bármikor be tudnak csatlakozni a gyerekek és a szülők egyaránt. De hogy megvan a választási lehetőségük, és egyébként azért szoktak élni vele.
Hozzátok csak szociokulturális hátrányokkal érkező gyerekek, családok mennek, vagy mehetnek, vagy olyan átlagos helyzetben lévő családok is, akik esetleg közösségre vágynak, anyukákkal való kapcsolódásra vágynak.
Az egyik anyuka elmondta, hogy azért jó a gyerekház, mert mindenki azt kapja, amire szüksége van. Bárki, aki a 8. kerületben él, és nevel 3 éven aluli gyermeket, aki még nem jár bölcsödébe, az látogathatja a gyerekházat, és igénybe veheti a szolgáltatásokat. És az már igazából ilyen módon a mi feladatunk, hogy azt felmérjük, hogy a családoknak mire van szüksége igazából. Nagyon fontos az, hogy egy bizalmi kapcsolat alakuljon ki, mert akkor olyan dolgokban is tudunk segítséget adni, vagy akár mi is tudunk segítséget kérni a társszervektől, az együttműködő partnerektől, amikben mi már nem vagyunk kompetensek, viszont a családnak szüksége van. Tehát ezért fordulhat elő, hogy bejön hozzánk olyan anyuka vagy olyan szülő, akinek mondjuk közösségre van szüksége, és mondjuk nem küzd olyan súlyos problémával, és előfordulhat az is, hogy ugyanezzel a szülővel párhuzamban, ugyanabban az időben megjelenik olyan szülő, akinek mondjuk anyagi problémái vannak, akinek mondjuk több generáción át öröklődött a munkanélküliség a családban, vagy nagyon fiatalon vált édesanyává, vagy állami gondoskodásban nevelkedett. Nálunk hál' Istennek ilyen szempontból nagyon vegyes a bejáró szülőknek, családoknak az összetétele, mind iskolai végzettség, mind etnikai hovatartozás tekintetében.
Tehát akkor magyarok, cigányok, mindenféle család megfordul nálatok.
Így van.
Család jár most hozzátok?
Azt hiszem, hogy most egy ilyen 32 gyerek van nálunk regisztrálva, akik egy hónapban legalább egyszer megjelennek nálunk, de igazából akiket rendszeresnek mondhatunk, ezt nekünk egyébként egy jogszabály határozza meg, hogy ki számít rendszeres igénybevevőnek. Nagyjából olyan 10 és 15 család között mozog azoknak a száma, akik rendszeresen bejárnak hozzánk. Heti lebontásban mondjuk hetente kétszer, akár háromszor is, de van olyan, aki minden nap bejön. Ez attól is függ, hogy éppen mondjuk milyen időszak van, mennyire beteges az időszak, tehát hogyha beteg a gyerek, akkor nyilván nem fog tudni bejönni a család.
Csak a 8. kerületben élő családok vehetik igénybe a ti szolgáltatásotokat. Az a gyerekháznak a feladat, hogy felkeresse ezeket az adott esetben hátrányos helyzetű családokat, vagy ez a szülők dolga, hogy megkeressék a biztos kezdett gyerekházat, hogy van egy ilyen is ott a kerületben, ahol fejleszteni lehet a gyermekeket?
Mi csak a 8. kerületre koncentrálódunk, nem is tudnánk egyébként nagyobb területet ellátni. Amellett, hogy egyébként 7 állami bölcsőde működik a kerületben, mi vagyunk a 8. tagintézmény, így is sok az a gyerek, akinek mondjuk segítségre van szüksége, ez bármilyen oknál fogva lehet, és hogy nem tudnánk még nagyobb területet lefedni. A jogszabály, ami szerint működik az ország összes gyerekháza, az első pontok között foglalja magában, hogy a gyerekházban dolgozók feladata a szociokulturális hátránnyal küzdő családok felkeresése és a szolgáltatások igénybevételének az ösztönzésére. Azonban ez azért nálunk nyilván egy a fővárosban lévő ilyen sűrűn lakott területén nehéz megtalálni azokat a családokat, akiknek esetleg szükségük van a gyerekházra. Ezért szoktunk olyan programokat szervezni, szervezni, amik lehetőséget adnak arra, hogy minél több családot elérjünk. Hogyha pedig kapunk információt akár a védőnőktől, akár a családsegítőktől, akár mondjuk egy már hozzánk járó családtól, ezeknek a jelzéseknek köszönhetően akkor ki tudunk menni az adott családhoz, és akkor meg tudjuk neki mutatni, fel tudjuk kínálni a szolgáltatásokat, és akkor tudjuk ösztönözni, hogy jöjjön hozzánk. Mindig az a nehéz, amikor a küszöböt átlépik. Tehát, hogy onnantól kezdve, ha már belép valaki hozzánk, azt gondolom, hogy egy olyan közösségre talál, ahol jól tudja magát érezni, és elfogadásra talál. De addig ez egy feladat.
Ahogy említetted is, azért a hátrányos helyzetű családoknál jellemző az, hogy egy picit nehezebb, igen, áttörni azt a határt, hogy a bizalom meglegyen. De ti ugye nem csak a programokkal, meg a foglalkozásokkal dolgoztok, hanem a személyiségetekkel is. Tehát igen, annak kell nagyon erősnek lennie, és nagyon átütőnek, hogy már ott te abban a pillanatban be tud őket vonni, még ha nem is látják a gyerekházat, a játékokat, az épületet.
Szerencsém van, mert én azt gondolom, hogy jó helyen vagyok, meg vagyunk, és jó emberekkel veszük körbe magunkat. Én azt gondolom, azzal, hogy én is és a kollégáim is megküzdöttünk a magunk életében sok hátránnyal, a saját bőrünkön tapasztaltuk esetleg akár a hátrányos megkülönböztetést, akár a szegénységnek egy-egy részletét, azzal nagyon is tudunk úgy alkalmazkodni, együtt érezni, és kicsit hasonulni azokkal a családokkal, akik mondjuk jelen pillanatban nehéz helyzetben vannak. A bizalomnak a kialakítása az valóban nagyon fontos és lényeges dolog. És ilyenkor én mindig abból indulok ki, hogy ha én lennék abban a helyzetben, akkor nekem mi lenne jó. És nagyon sok esetben van az, hogy nem biztos, hogy mondjuk egy jól felszerelt játszószoba fogja meghozni azt az áttörést, hogy akkor itt most megbízhatnak bennem, hanem egyszerűen az, hogy van valaki, aki első perctől kezdve szimpatikus nekem, és azt érzem, hogy megbízhatok benne. És azt gondolom, hogy ez valahol így ösztönből jön, nekünk nem kellett tanulni. Hogy ez hogy alakult így, hiszek a csodákban, és azt gondolom, hogy mi ott, akik együtt vagyunk, a gyerekház volt az, ami összehozott minket, tehát hogy ez egy olyan hely, aki oda belép, az úgy egy életre szóló dolgot kap, ami tényleg végigkíséri az útján. Szóval, hogy mi is alakulunk a szülők által, és azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy olyan dolgokban történik meg változás egyébként, amit mérni lehetne ilyen rövid távon, hanem hogy ilyen apróságok, egy-egy gesztus, egy mondat, amit mondjuk korábban nem mondott még a szülő. Mi jelen vagyunk, és teljes mellszélességgel azon vagyunk, hogy a gyerekeknek a lehető legjobb életük legyen, és hogy ehhez igyekszünk minden olyan alapot megadni, amik kell, hogy egy biztos jövőjük lehessen.
Akkor nálatok ugye nem egy statisztikában konkrétan kimutatható eredményről beszélünk, hanem olyan dolgokról, hogy esetleg az is egy rész siker lehet, hogyha előző héten a szülő még nem vett részt a foglalkozásban, következő héten már van bátorsága, és oda megy, és van kedve hozzá.
Rövid távon én azt gondolom, hogy ezekből lehet akár építkezni is, és erre lehet építeni is, és nyilván hosszú távon lehetne egy olyan statisztikát nézni, hogy azok a gyerekek, akik részt vettek a gyerekházban, mondjuk hogyan tudnak teljesíteni akár iskolában, vagy akár az, hogy a szülő milyen támogatást kapott mondjuk a gyerekházban, és hogy az mennyire van hatással mondjuk a gyerek iskolai teljesítményre, vagy az iskolában való motiválására. Én azt gondolom, hogy attól tudok én gyerekként majd sikeres felnőtté válni, ha van mellettem legalább egy olyan felnőtt, aki a támaszom lehet. És itt nem feltétlenül mindig az anyagi dolgokról kell gondolni, hanem egyszerűen mondjuk az, hogy ha már a szülő tudja azt, hogy azzal, hogy a gyerekét támogatja, és tudom, hogy hova lehet menni mondjuk segítséget kérni egy korepetáláshoz, már az is ilyen módon mérhető dolog, hiszen a gyerek tanulmányi eredménye fog fejlődni. De ezek nyilván hosszú távon kimutatható dolgok, legyen szó akár mondjuk egy tanodáról. És most ezt azért is említem, mert hogy ugye a biztos kezdett gyerekház és a tanoda ma Magyarországon gyermekek esélynövelő szolgáltatásaként van jelen. Ezek azok, amik hozzásegítik a gyereket ahhoz, hogy sikeresebb jövőjük legyen.
Mondhatjuk akkor, hogy ez ilyen kétirányú segítség, ugye nyilván ti rengeteget segítetek a családoknak és a gyerekeknek, de ti is tudtok ezek szerint visszatöltődni, és kaptok az anyukáktól, szülőktől megerősítést, szeretetet.
Szerintem anélkül nem is tudna működni. Ha csak mi pakolunk bele, akkor egy idő után kiégünk. Én 2015 óta dolgozom a Józsefvárosi Gyerekházban, és 2019 óta vagyok a vezetője. Szerintem ez idő alatt, hogyha én nem tudtam volna töltekezni ezekből a visszajelzésekből, akkor már rég ott hagytam volna, és nem csinálom. De hogy még mindig van benne szépség, még mindig van benne olyan dolog, amitől azt tudom érezni, hogy a gyerekház a harmadik gyerekem, ahogy a kollégák szokták mondani.
Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásin Dévlisza, Fitzsanatos, viszont hallásra!